ma már szinte illúzió, hogy valaki, tehát független előadó művészként meg is éljen ebből a munkából, és csak is ebből a munkából. Én azt gondolom, hogy az sajnos az nagyon kevesek kiváltsága.
Jó napot kívánok! Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsora. Én Nagy András vagyok, és a vendégünk ez alkalommal Erdődi Katalin. Szia, köszi, hogy bejöttél! Kati a Trafó új vezetője 2025. január 1-e óta, és ebből az alkalomból beszélgetünk, hogy mi a Trafó jelene, jövője, mi a múltja. Milyen fontosabb lépései, mérföldkövei voltak a pályádnak? Csak nem 20 éve vagy ezen a kulturális piacon, dolgoztál Prágai Művészeti Fesztiválon, Bécsben, Grazban, és a Trafóban is szerveztél programot régen. Mik voltak azok a főbb lépések, amik ide vezettek, hogy most egy ilyen intézményt igazgatsz?
Hát talán szakmai szempontból egyébként az első mérföldkő az mindenképpen a Trafó volt, olyan értelemben is, hogy a Trafó volt az első munkahelyem az egyetem befejezése után. Én közgázt végeztem egyébként nemzetközi kapcsolatok szakon, de már az egyetemet is elég sokat jártam a Trafóba, meg más művészeti intézményekbe, és akkor volt egy programszervezői álláskérés, amire jelentkeztem, és három forduló után sikerült is felvételt nyerni a Trafó programszerkesztői csapatába, és akkor ott dolgoztam 3 éven át. És utána szerintem egy másik számomra nagyon fontos mérföldkő az a Plac Fesztivál megalapítása volt, amit Nánai Fannival közösen indítottunk el 2008-ban, és amit Fanni azóta is csinál, mi közösen csak 2011-ig csináltuk, mert én utána elköltöztem először Németországba, és utána rövid ideig hazatértem, de utána költöztem ki, 11 éven át éltem Bécsben. És hát egyébként a bécsi munkahelyem, ami a Brut koprodukciós ház, szintén egy nagyon fontos mérföldkő, elsősorban azért is, mert korábban is dolgoztam már külföldön, de inkább ösztöndíja keretében, tehát hogy ez volt az első hosszabb távú külföldi munkám, illetve ez egy kurátori pozíció és fesztiválvezetői pozíció volt a Brut programján belül, úgyhogy ez nagyon izgalmas volt, meg olyan szempontból is nagyon izgalmas volt, hogy ugye nemzetközi szcénát már elsőként a Trafónak köszönhetően is, meg a későbbi munkámnak köszönhetően jól ismertem, de ez volt az első alkalom, hogy egy másik közösségbe kerültem, úgymond egy másik helyi szcénának lettem a része, ugye itt elsősorban a bécsi, illetve az osztrák szcénára gondolok, és azért ez egy nagy átállás, meg beletanulás volt. Olyan értelemben is, mert hogy ugye a nemzetközi szintű együttműködések, az csak mindig egy rétege a dolgoknak, de minden helyi szcénának, meg közösségnek megvannak a maga dinamikája, maga intézményei, és értékes volt egyébként Bécsben egészen mélyen beleláttam ebbe, meg később a város kuratóriumának, tehát a független előadó művészet területéről döntő háromtagú, vagy finanszírozásáról, igazából nem döntő, hanem javaslattevő háromtagú kuratóriumnak is a tagja voltam, tehát így ilyen értelemben különböző szerepeket vállaltam. És most még azt a mérföldkövek kapcsán megemlíteném, szóval nekem mindig egy kicsit ilyen, hát így vagy párhuzamosan futottak, vagy egymást váltották az intézmény és a szabadúszó munkák, tehát hogy nagyon fontos mérföldkövek az olyan saját projektek, mint a Plac Fesztivál. Az elmúlt években pedig elsősorban Magyarországon is, meg nemzetközi szinten a rurális társadalom, a vidék, különböző vidéki élethelyzeteknek a változásaival foglalkoztam, és itt kifejezetten, tehát így együttműködésen alapuló művészeti gyakorlatokkal dolgoztunk, tehát ez egy másik fontos szempont a munkámban, hogy hogyan tudjuk a művészetet a társadalmi valósággal ütköztetni, illetve számomra mindig nagyon izgalmasak azok a projektek, ahol mi magunk is nagyon különböző emberekkel tudunk kapcsolatba kerülni, és párbeszédbe kerülni, és együtt létrehozni valamit.
Uh-huh. Ezek közül a külföldi munkák közül megtartottál valamit, vagy meg tudtál valamit tartani a Trafó mellett?
Nem. A Trafó egy nagyon kizárólagos helyet foglal el most az életemben. Nem, hát ez nem lehetséges. Tehát, hogy igazából egy vezetői pozíció mellett, ugye alapvetően ugye haza is költöztem emiatt, a munka miatt Magyarországra, illetve Tehát, hogy a jelen pillanatban nem tudok a trafó mellett semmi más projektet csinálni. Egyrészt azért, mert egyébként a szabadúszó projekteknek az a sajátossága, talán intézményekhez hasonlóan, hogy azért általában teljes embert kívánnak, és ugye nagyon sok erőforrást, úgyhogy ezt a kettőt tehát nem lehet együtt csinálni.
De mi kezdtetett arra, hogy ezt a sikeres külföldi pályafutást félreragd, és bead a pályázatod a trafó vezetésére?
Hát az első elgondolás az egyébként leginkább az volt, tehát hogy egyrészt látva így az elmúlt most már több mint egy évtized politikai és kultúrpolitikai változásait Magyarországon, illetve ugye a trafó körül is több nehéz helyzet alakult ki ez idő alatt, tehát így akár így a vezetőváltásokhoz kapcsolódóan, majd tehát, hogy igazából én azt gondoltam, hogy alapvetően, hogyha kiírásra kerül ez a pozíció, akkor én úgy gondoltam, hogy fontos, hogy sok, tehát, hogy érkezzenek pályázatok, illetve, hogy adott esetben tényleg jó szakemberektől érkezzenek pályázatok, erős pályázatok legyenek, és egyébként ez volt az első lépés, tehát, hogy az első lépés az egyszerűen csak annyi volt, hogy eldöntöttem, hogy jó, hát én mindenképpen beadom, egyrészt mert nyilván érdekel is ez a lehetőség, meg úgy éreztem, tehát hogy a trafó nekem egy nagyon profilba vágó intézmény azáltal is, hogy ugye különböző művészeti területekkel foglalkozik, ez egy viszonylag egyébként nem egyedülálló, tehát nyilván nemzetközi szinten sok ilyen intézmény van Magyarországon, kevésbé, nyilván személyesen is kötődöm magához az intézményhez, fontos nekem, tehát hogy sok minden motivált arra, de ugye egyébként nekem az először, ugye már amikor benyújtasz egy pályázatot egy igazgatói pozícióra, akkor nem tudod, hogy mi lesz a végkimenetele, tehát az elsődleges szándék az volt, hogy legyenek pályázatok, legyen erre a pozícióra verseny, illetve az egy másik dolog volt, amit megfogadtam magamnak a pályázat írásakor, hogy nem szerettem volna, tehát nem stratégiáztam olyan értelemben véve, hogy egy olyan pályázatot szerettem volna leadni, amiről úgy gondolom, hogy egyrészt szeretném is ezeket a terveket megvalósítani valóban szakmailag, tehát hogy nem akartam bizonyos értelemben kompromisszumot kötni, hanem úgy gondoltam, hogy azt teszem le az asztalra, amit személyesen is érdekeseknek meg izgalmasnak tartok, meg adott esetben az intézmény szempontjából is egy jó irány lehet, és akkor ez tehát hogy gyakorlatilag ezt csináltam, úgymond, és ugye magára a pozícióra pedig két pályázat érkezett.
Igen, ez
összesen
meglepően kevés. Te voltál és Boros Martin, akik beadták a pályázatokat. Az ember azért azt gondolná, hogy egy ilyen kulturális zászlóshajónak számító intézmény élén azért nagyon sokan kipróbálnák magukat. Szerinted mi annak a magyarázata, hogy csak ketten voltatok?
Hát azt ugye pontosan, mert minthogy erről leginkább ugye spekulálni lehetett, hogy amit azért kollégáktól is hallottam, olyan kollégáktól, akik adott esetben szintén pályázhattak volna, így a szakmai múltjukból, meg tapasztalatukból adódóan. Tehát egyrészt nagyon sokan már más szervezeteknél dolgoznak, akkor is, hogyha kisebb léptékű szervezeteknél, de ugye fontos munkát végeznek, felépítettek valamit, mint ahogy ez akár a trafóra is jellemző volt a kezdetekben, tehát hogy nem annyira könnyű egyrészt olyan projekteket, vagy olyan szervezeteket otthagyni, amikért te felelsz, amit te hoztál létre. Másrészt meg azért az igazság, hogy elég nehéz a helyzet, mind a kortárs művészetek, és azon belül ugye a független előadó művészetek területén, amiért ugye a trafó felel, mint befogadó hely, és mint ennek a területnek egy nagyon fontos magyarországi, meg budapesti központja. Tehát igazából én csak spekulálom, tehát én azt gondolom, hogy egyébként igen, ez egy nehéz feladat, és lehet, hogy egyszerűen sokan úgy gondolták, hogy az aktuális helyzetben nem vállalkoznak erre a feladatra, vagy tehát erre tudok következtetni abból fakadóan, hogy ugye két pályázat érkezett be. Azt azért látjuk, ugye más fővárosi fenntartású színházaknál is voltak az elmúlt időszakban igazgatói pályázatok, hogy ugye nem jellemző az, hogy nagy számú pályázók legyenek, tehát hogy azért az is igaz, hogy egy ilyen tehát egyrészt a vezetőváltásnak nyilván nagy tétjei vannak, de hogy azért, hát azt gondolom, hogy ez azért szakmailag is egy kihívás, és lehet, hogy egyszerűen sok mindenki dönt úgy, hogy ők erre nem vállalkoznak, vagy más irányba mennek, tehát amit teljesen meg tudok érteni, mert nyilván vannak azért lehetőségek ezen a területen belül.
Mi volt a teppá... Jaj, bocsánat.
A másik dolog, amit szerintem fontos észben tartani, hogy ugye a Trafo egy olyan típusú intézmény, amire akár nemzetközi pályázatot is ki lehetne írni, tehát hogy egyébként sok olyan hasonló külföldön működő intézmény van, ahol ugye nem az adott ország szakemberei pályáznak csak erre a pozícióra, hanem nemzetközileg van kiírva. Ez nyilván Magyarországon szerintem részben a nyelvismeretből fakadóan, meg abból fakadóan, hogy azért muszáj, ugye fontos egy ilyen intézmény élén minimum két nyelvűen dolgozni, ugye nyilván az idegen nyelvek is fontosak a nemzetközi működés miatt. Tehát ugye még itt látok egy olyan szűkítő tényezőt, hogy ugye nagyon sokszor az egyébként kimutatható egy-egy külföldi intézmény esetében, hogy minimum a pályázatok fele az külföldről érkezik. Tehát, aha, hogy nem feltétlenül csak a úgynevezett hazai vagy belföldi szakma pályázik egy-egy ilyen pozícióra, és nyilván ez kelet-európai régióban egy kicsit nehezebb, mert kis nyelvekről van szó, stb., meg elég speciális ugye, politikai, meg társadalmi helyzetekről.
Igen, azt akartam kérdezni pont, hogy mi volt a te pályázatodban a saját megítélésed szerint a legvonzóbb az elbíráláskor? Hadd idézzek, most nem tudom, hogy pontosan ez a pályázatból származik-e, vagy utána artikuláltad ezt a véleményt. Azt mondtad, hogy számomra a Trafo nem csupán egy művészeti, kulturális intézmény, hanem a társadalmi nyilvánosság fóruma is, ezért az újító művészeti törekvések és a kísérletezés támogatása mellett fontosnak tartom, hogy művészeti eszközökkel olyan társadalmi témákat és kérdéseket hangosítson ki, olyan közösségeknek és véleményeknek adjon hangot, amelyek a szélesebb társadalmi nyilvánosságban nem tudnak kellőképpen megjelenni. Ezt gondolom, tehát sikerült ez eddig megvalósítani, amit abint ebben vállaltál?
Eddig, a ugye egyrészt az fontos, hogy ez egy törekvés, másrészt meg az is fontos, hogy ugye, ahogy említetted, és január 1-e óta vagyok a Trafo vezetője, és az a program, amit ugye már kvázi, amit az én vezetésemmel állít össze a Trafo csapata, az csak most 2025 őszén indult, tehát hogy gyakorlatilag nekünk ez lesz az első olyan évad, aminek a programját már mi állítottuk össze, és ennél fogva ugye most kezdődik ez a fajta
lakmuszpapír. Az előző évadot, bocsánat, azt még akkor az előző vezetés állította.
Így van, tehát az előző évadért még Balda Beáta, az előző igazgató felelt, és hát annyi történt, hogy a tavaszi fél évben, amikor már mi dolgoztunk a Trafóban, akkor most azért beszélek több eszemében, mert ugye nem csak én csatlakoztam ugyanon a Trafó csapatához, hanem Böröc Judit is, aki programvezető, ként dolgozik most az intézményben, és abban állapodtunk meg Balda Beátával, hogy a Next Fest, tehát a fiatal alkotókat, kísérleti formákat bemutató minifesztiválnak a programját már mi állítottuk össze, illetve végül a nemzetközi produkciók egy részét is mi hívtuk, bár ez nem volt feltétlenül így tervezve, csak amikor átvettük a programot, akkor még voltak tehát volt lehetőség úgymond további nemzetközi produkciókat hívni, és akkor, tehát hogy ilyen értelemben azért egy kicsit, tehát hogy volt egyfajta hibrid jelleg az előző fél évnek, de azt gondolom, hogy mindazok az úgynevezett, tehát mondjuk az újdonságok, amiket szeretnénk kísérletezni, meg szeretnénk kipróbálni, azok most az őszi évattól következnek.
És hol a fókusz? A magyar előadók, akik kísérletezni akarnak a saját területükön, vagy olyan külföldi kuriózumok meghívása, amiket máshol Magyarországon nem nagyon lehet látni a Trafón kívül?
Hát mindkettőn
Mindkettő.
együtt, úgyhogy próbáljuk a kettőt kombinálni. Azért nevettem azon, amikor kérdezted, hogy hol a fókusz, mert egyébként az egyik újdonság, amit szeretnénk bevezetni, azok a tehát két hétvégés összművészeti fókuszok, ami azt jelenti, hogy tehát, hogy például most 2025 őszén három ilyen fókusz lesz, amikor két hétvégén keresztül, tehát kétszer-három nap alatt szervezünk nagyon sűrű programot, tehát, hogy érdemes felkészülni, nem egy művész munkáját mutatjuk be egy-egy nap, hanem különböző művészeti pozíciókat, művészeti területeket kötünk össze, és ugye ezen belül fókuszálunk egy-egy társadalmi vagy művészeti kérdésre, és az első fókusznak a címe az már talán mutatja is azt, hogy milyen módon szeretnénk a társadalom nyilvánossággal párbeszédbe kerülni. Az erőszak vége lesz a fókusz címe, szeptember 19-től 21, illetve 26-től 28-ig tartó hétvégéken lesz. És ugye itt is egy olyan kérdést teszünk fel, ami meglehetősen komplex, nehéz. Nyilván van benne szintén egy törekvés, egy vágy arra, hogy egyáltalán az erőszak végét el tudjuk képzelni, de egyfajta számvetés is, mert ugye itt az erőszak vége az kettős, vagy ilyen tehát kettős jelentéssel bír, mert gondolunk arra is, hogy mi van az erőszak után, tehát hogyha mondjuk például adott esetben véget ér a háború, ott ugye nem ér véget az, ami ugye feldolgozás, tehát akár traumafeldolgozás, akár újjaépítés, akár tehát regenerálódás számos szinten jelentkezik, tehát hogy nagyon sok dolgunk van az erőszak végével akkor is, hogyha a közvetlen erőszak már adott esetben véget ért, és itt nyilván, tehát egyrészt szeretnénk reflektálni azokra, akár háborús konfliktusokra, amik jelenleg történnek ugye a világon, vagy egészen Magyarországhoz közel, például Ukrajnában, és ezen túl pedig nyilván arról is szeretnénk gondolkodni, hogy az erőszak milyen különböző szinteken van jelen az életünkben, mert itt ugye a makroszintről egészen le tudunk menni a mikroszintekig, ugye Magyarországon is elég nagy és fontos téma volt az elmúlt időszakban, és valószínűleg lesz is még nagyon sokáig a családon belüli erőszak, a nők elleni erőszak kérdése itt ugye. Nekünk az a célunk, hogy a különböző, tehát olyan művészeket, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, mutassunk be a fókusz keretében, és hogy ugye ilyen értelemben a pozíció, tehát a művészeti megközelítések, meg látásmódok is párbeszédbe kerülnek egymással, és itt vannak, akik ugye egészen explicit módon közelítenek egy-egy ilyen kérdéshez, vannak, akik kicsit absztraktabb módon, tehát itt az is érdekes, hogy ugye a művészeti eszköztárak is nagyon különbözőek, és hát ugye ebben az esetben nem válaszokat fogunk feltétlenül adni, de nyilván lehet mutatni azt, hogy most milyen küzdelmek zajlanak, milyen alternatívákat tudunk elképzelni. Ugye szintén felmerül még a korábban említetteken túl az, hogy például az ökocídiumról, tehát a természet ellenelő elkövetett erőszakról hogyan gondolkodunk. Tehát itt ugye egyre fontosabb törekvés manapság a kortárs művészetekben, hogy ne csak a emberi nézőpontból közelítsünk, hanem figyelembe vegyük így a több mint emberi világot és annak a különböző sajátosságait.
Szóval akkor az egyik novum, amit te fogsz bevinni a trafó működésébe, az, ha jól értem, az, hogy lesznek ilyen tematikus csomagok, és ezeket próbáljátok mindenféle oldalról a művészet eszközeivel körbejárni. Ezt jól látom? Akkor lehet, hogy ez volt az egyik ilyen főhívó szó a pályázatodban, ami besikert alattál.
Igen, ez egy fontos pont volt a pályázatban is, illetve ez válasz részben, csak lehet, hogy egy rendkívül hosszú válasz volt arra a kérdésedre, hogy így hogyan dolgozunk a hazai és a nemzetközi művészekkel, mert hogy ezekben a fókuszokban ugye a hazai és nemzetközi pozíciókat is összekapcsoljuk, ami szerintem külön érdekes, mert hogy ezek általában ugye az eddigi gyakorlatban egyesével láthatunk különböző munkákat és produkciókat a trafóban. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi van akkor, hogyha itt is egy erőteljesebb párbeszéd alakul ki. És igen, ez egyfajta új programstruktúráról való gondolkodás, emellett természetesen megmaradnak ugyanúgy tehát az egyedi produkciók és az új bemutatók, az utánjátszások, a külföldi meghívások a fókuszokon kívül is. Tehát inkább itt a fókuszok ugye a figyelemnek egyfajta Tehát, hogy így azt veszük észre, hogy ugye a figyelmünk is nagyon fragmentált egyre inkább, és hogy ez egy érdekes kísérlet arra, hogy mi van akkor, amikor egy-egy témának tényleg komplexebb módon adunk teret, meg időt. És vannak más újdonságok is, tehát a manifesztóból, amit felolvastál, tehát ugye van egy arról való gondolkodás is, hogy mely közösségeknek hogyan tud, tehát hogyan tud a trafó különböző hangokat, különböző véleményeket kihangosítani. Elindítottunk egy új együttműködést a Független Színház Magyarországgal, akik egyébként a 9. kerületben szomszédaink is. Most július 31-én ért véget a Stand Up Roma című közös pályázati felhívásunk, amivel tehát kisléptékű közös produkciókat fogunk létrehozni, amik hát ugye a stand-up műfajából mondjuk inspirálódva, vagy így a humor használatából inspirálódva gondolkodnak az önreprezentáció és humor kapcsolatán, meg elsősorban ugye ebben az esetben a roma önreprezentáció kérdésén, és ezzel kifejezetten, tehát hogy fiatal roma alkotókat szerettünk volna pályázni, illetve vegyes roma, nem roma alkotói csoportokat, az fontos volt, hogy itt döntéshozói szerepben mindenképpen roma alkotók legyenek egy-egy produkción belül. Tehát, hogy ezek is mind olyan együttműködések, amik egyrészt így kicsit azt hiszem, hogy tehát hogy az fontos, hogy egy intézmény tényleg nagyon különböző véleményeket és pozíciókat tudjon kihangosítani.
De ez elég progresszívnak tűnik. Mi a legnehezebb ebben jelen pillanatban? Mi a legszűkebb keresztmetszet a trafóval kapcsolatban? Mondjuk a finanszírozáson kívül, mert feltételezem, az sose elég.
Nem. Ez így van. Szerintem a legszűkebb keresztmetszet, ha egészen őszinte akarok lenni, és ez az, amiről sokat beszélünk, és valószínűleg még nagyon sokat fogunk beszélni a jövőben is, az a kapacitások kérdése. Tehát, hogy itt most elsősorban arra gondolok, hogy hányan és hogyan dolgozunk együtt. A trafó csapata nem kicsi, de nem is túl nagy. Nyilván ez azt is jelenti, hogy jól együtt kell működnünk, tehát itt különböző részlegeknek az együttműködéséről is van szó. De az például, amit már most megtapasztaltunk, és ami valószínűleg a jövőben is egy nagy kihívás lesz, hogy míg a fókuszok nagyon izgalmasak, olyan értelemben, hogy egy sűrű és komplex programot tudunk összeállítani, és együtt tudunk dolgozni. Ugye itt a kollégák is sokkal szorosabban működnek együtt, mint eddig, főleg azok, akik ugye különböző művészeti területekkel foglalkoznak a házon belül. Viszont ez nagyon sok idő. Tehát, hogy ugye itt azzal szembesülünk, hogy az a típusú programcsinálás, amit szeretnénk, meg amit úgy gondolom, és akkor most merek egy kicsit így a csapat nevében is beszélni, mindannyian izgalmasnak tartunk, meg akár előremutatónak, az sokkal több időt igényel, mint az eddigi gyakorlat, és nyilván, és az idő pedig véges, ugye, mint tudjuk, tehát hogy itt, és akkor nyilván például ezek a fókuszok azért kihívást tudnak jelenteni, akár kommunikáció terén, azért, mert bár ugyan van egy-egy központi téma, vagy kérdésfelvetés, amivel foglalkozunk, de közben van hozzá tartozó nagyon sok program, amit szintén a maguk komplexitásában szeretnék kommunikálni. Szóval, hogy igazából ez azért egy elég nagy kísérlet még jelen pillanatban. És igen, és azt gondolom, hogy ez nem csak a trafóra igaz egyébként, hanem szerintem számos más művészeti intézményre is, hogy nagyon fontos lenne gondolkodnunk tudatosabban a kapacitások kérdéséről, és arról is, hogy hogyan tudjuk az intézményt jól, tehát hogy tényleg valóban fenntarthatóan működtetni is, és gondoskodóan is, tehát hogy ne egyszerűen, tehát hogy az energiákat ne csak... Ugye nyilván nagyon sok energiát teszünk a munkánkba, de hogy valahogy, tehát ez a regenerálódás, nyilván itt nagyon sok olyan szempont van, ami egyébként nem idegen szerintem, tehát ugye itt a munkaszabadidő tengelyen, vagy magánélet és munkatengelyen is rengeteg, azt hiszem, hogy ez nem csak a művészeti intézményeknek sajátossága, hanem általában, amivel egyre többet ugye beszélünk arról, hogy mi szükséges ahhoz, hogy tehát elkerüljük az ilyen tipikus jelenségeket, mint a kiégés, vagy a kimerülés, és ebben van egy olyan nehézség, ami meg már ugye visszakanyarodnék ugye a támogatás kérdéséhez, ami szintén nem egy magyar, vagy nem is egy trafó specifikus, meg nem is egy...
Mert mindenhol csökkenő tendenciát mutatnak a finanszírozások.
Hát egyrészt az is probléma, igen, az egyértelműen, tehát hogy az, hogy így maga a kulturális terület az nem elég fontos ahhoz, hogy mondjuk válságos időkben is pénzt, meg erőforrásokat fordítsunk rá, holott ugye azért tapasztalhatóan pont ebben a pillanatban lenne a legfontosabb ezeket a területeket támogatni. Ez az egyik, de a másik pedig az, hogy a művészeti finanszírozásnak ugye nagyon régóta sajátja, hogy produkcióorientált, tehát hogy csinálnod kell valamit, létre kell hoznod valamit, be kell mutatni valamit, és most nagyon érdekesnek tartottam azt a jelenséget, hogy nem olyan rég, szintén július 31-i határidővel írták ki a Független Előadó Művészeti Alapnak ugye ez egy új pályázati felhívás volt, ami a Fővárosi Önkormányzat és a Független Előadó Művészeti Szövetség együttműködéseként jött létre a Pro Kultúra Orbis Alapítványnak a lebonyolításában, és nagyon érdekes volt, hogy kiírtak művészeti kutatásra is lehetett pályázni, és azt figyeltem meg, legalábbis azoknál a művészeknél, akik minket megkerestek partnerként, hogy nagyon sokan egyébként erre a pontra pályáztak, hiszen ez lehetőséget ad arra, hogy dolgozz, de nincs rögtön ott az a produkciós nyomás, és nyilván, mint alkotó, előbb-utóbb úgyis csinálsz valamit, tehát nem arról van szó, hogy a művészek nem akarnak csinálni semmit, de arról viszont szó van, az időről van szó, ugye, amit az intézmény működése szempontjából is említettem, hogy ugye ugyanúgy, mint tehát nekünk is, ugye, több időre lenne szükségünk, de egyébként az alkotóknak is nagyon fontos az, hogy legyen idejük kutatni, meg belemenni egy alkotó folyamatba úgy, hogy ne az legyen a horizont, hogy 6-8 hét múlva már egy készprodukcióval kell ebből kijönni. És szóval, hogy szerintem van egy csomó ilyen izgalmas strukturális kérdés, és ezért is vagyok kíváncsi, hogy remélem, hogy lekészül kimutatása a beérkező pályázatokból, mert én szeretném, hogyha kultúrpolitikai szinten ez akár így bizonyító erővel bírna arra, hogy nagyon fontos ilyen típusú támogatásokat is kiírni. Tehát nem lehet, hogy csak új produkció létrehozására, illetve utánjátszásra lehet támogatást elnyelni.
Szóval van egy ilyen gondolatot, hogy majd a trafó működésével valamelyest az országos kultúrpolitikára is hatást tudsz gyakorolni?
Hát azt nem tudom, tehát hogy nyilván a ilyen értelemben az fontos, hogy a trafón keresztül nyilván tudunk beszélni jelenségekről, meg el tudjuk mondani azt, hogy a velünk együtt dolgozó művészek, vagy az a terület, amikkel dolgozunk, milyen helyzetben vannak, ezt fontosnak tartom, tehát azért is beszélek ezekről a kérdésekről itt, de itt most egyébként elsősorban Szerintem fontos az, hogy igen, a kultúrás finanszírozásról legyen egy gondolkodás, és abban a trafó is részt vegyen, meg nyilván számos más szereplő erről a területről, meg az alkotók is. Egyébként ezt a kezdeményezést már el is, tehát hogy több ilyen kezdeményezés indult egyébként az elmúlt évek, évtizedek során, de most a legfrissebb és egy nagyon fontos kezdeményezés a Dolog Idő, amit egyébként ugye a trafó alapítója Szabó György indított másokkal közösen. Tehát hogy azt gondolom, hogy igen, tehát nyilván a kutatás politikának mi is ugyanúgy részei és érintettjei vagyunk. Nem mondom, hogy mi fogjuk megváltoztatni, de hogy azokat a jelenségeket, amiket látunk, vagy nehézségeket, kihívásokat, amiket tapasztalunk arról fontos beszélni, és az, hogy a művészeti kutatásokat, tehát hogy legyen ilyen típusú támogatás, ezt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Egyébként Bécsben is egy néhány éve bevezetett újdonság volt, hogy lehet kutatás alapú projektekre is támogatást elnyelni, és nagyon nagy sikere van.
Ha már Szabó György szóba került, volt benne nálunk is egy beszélgetésen, És ő azt mondta, úgy fogalmazott, hogy a független kultúrfinanszírozást, kultúrafinanszírozást, azt politikai okokból kinyírták, ezt az igét használta. Ezzel te mennyire értesz egyet, illetve mennyire látod azt a 25 évnyi örökséget, amit a trafó képvisel, mit lehet ebből továbbvinni, vagy mit nem érdemes továbbvinni, mit kell elengedni?
Hát, de lehet, hogy akkor először az a második kérdésedre válaszolok. Ugye itt tehát azért az elmúlt 27 év során ugye a trafó is sokat változott, és szerintem egyébként ez a legfontosabb, tehát hogy ez az, amit mindig szem előtt kell tartani, hogy egy intézmény képes legyen változni, és képes legyen egyrészt nyilván így az itt és mostban is reagálni helyzetekre, de egyébként ezt az off-bienálé használta sokszor, és én azt gondolom, hogy egyébként egy nagyon inspiráló gondolat, hogy egy művészeti intézmény lehet prefiguratív is, tehát hogy segíthet elképzelni egy olyan jövőt, amiben mindannyian élni szeretnénk, és azt gondolom, hogy a trafó is fontos, hogy egy ilyen intézmény legyen, hogy segítsen elképzelni egy olyan jövőt, amifelé tudunk törekedni, és nyilván a képzelő erő az nem minden, de az elég sok minden, és egy fontos eszköz arra egyébként, hogy politikai, társadalmi, meg akár kulturális szempontból változásokat érjünk el. Úgyhogy ez szerintem fontos továbbvinni. Alapvetően szerintem a trafó szellemisége az a mai napig ugyanolyan aktuális, mint volt. Tehát az, hogy magát, ezt a szellemiséget lehet, hogy már nem ugyanolyan módon képviseli, mint 1998-ban, azt szerintem teljesen rendjén való, mert nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, de hogy én azt gondolom, hogy a trafó alapvető missziója, ugye az, hogy tehát ami mondjuk a nevében is szerepel, hogy kortárs művészetek háza, tehát hogy ez egy nagyon, nagyon fontos törekvés. És nyilván az egy privilégium a trafó szempontjából, hogy ugye fővárosi fenntartású intézmény vagyunk, szemben ugye a független előadó művészeti terület sok más szereplőjével, akiknek nincs ennyire, úgymond nem ennyire intézményesültek, nincs ennyire stabil helyzetük, nincs egy fenntartójuk, nincs éves működési támogatások, hanem ugye abszolút pályázatok függvényében rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek forrásokkal, úgyhogy szerintem ezt is használni kell, tehát ez egy kiváltságos pozíció, de nyilván különös, tehát hogy nagy felelősséggel is jár. Szerintem nagyon fontos együtt gondolkozni a művészekkel, tehát hogy amennyire csak lehet párbeszédben lenni, nem csak a művészekkel, hanem ugye a terület különböző szereplőivel. És az, hogy fogalmaztál, hogy kinyírták
a... Nem a saját szavaim.
Igen. Hát bizonyos értelemben ez abszolút megállja a helyét, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy a 2008-as előadó művészeti törvénynek köszönhetően ugye milyen működési támogatás állt a terület rendelkezésre, ami most én azért hangsúlyoznám, hogy még akkor is, tehát ugye az a törvény az alulfinanszírozottságot, amúgy krónikus, ugye, alulfinanszírozottságot lett volna hivatott enyhíteni, meg egy kiszámítható finanszírozást lehetővé tenni. Az sem azt jelentette, hogy tehát az sem volt maga a Kánaán, de egy nagyon fontos stabilitás meg tervezhetőséget hozott volna be a területre. És ugye én most nem tudom sajnos a számokat, de hogy ennek az összegnek ma a működési támogatás, abszolút a töredéke, de megkockáztatnám, hogy most már tehát a 20% alatt van szerintem, és hogyha, de mondom, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy tényleg töredéke, és ugye még azt nem is vettük bele, hogy ez ugye reál értéken, tehát hogy ez nominális értéken, mondjuk 20%, ami azt jelenti, hogy reál értéken ugye sokkal kevesebb. Úgyhogy itt igazából szerintem arról van szó, hogy ami más területeken is megfigyelhető, hogy ugye kevesebb, tehát hogy csökken a szakmai autonómia, ez egy abszolút hosszú évek óta trend, a szakmai autonómia csökken, ugye megszűnnek a független kuratóriumok, döntési bizottságok, stb., és ugye egyre inkább megvalósul egy olyan hatalmi koncentráció, ami aztán eldönti, hogy merre. Tehát tudod, ez olyan, mintha eltérítettek volna egy patakot, lett volna egy patak, ami a független előadó művészet mezeit táplálta volna, mondjuk vízzel, és most ezt a patakot eltérítették, és mondjuk belefolyik egy szép nagy tóba, ami nagyon jó, az a szép nagy tó, az egyre bővízűbb, de ugye az a kis mező, az meg ott a szomszédban elsorvad, és nyilván az is a független, tehát a kortárs művészetnek is, meg a független előadó művészetnek is egy sajátja, hogy alapvetően ugye szabad gondolkodás, kritikus gondolkodásnak fontos, tehát képviselői, meg platformjai, tehát hogy igen, a területet bizonyos értelemben nagyon, tehát nagyon megnehezítették. Igazából itt egyébként az az érdekes, én azt látom fiatal alkotók esetében például, hogy nagyon, nagyon sok energia van, azért nagyon sok, tehát hogy van tenni akarás, van energia, és igazából tényleg az a kérdés, hogy viszont meg tudnak-e maradni, tehát most megint csak visszakönyörödnék, hogy az idő meg a fenntarthatóság kérdéséhez, hogy az természetes, hogy amikor pályakezdő vagy, és az első projektjeidet csinálod, akkor ugye nagyon sok energiát tudsz befektetni. Ez kicsit van egy ilyen rendkívüli helyzet jellege a dolognak, de utána ugye hosszabb távon szeretnél építkezni, és én ez az, amit nagyon sok alkotótól hallok, főleg középgenerációs alkotótól, de egyébként a fiatal alkotók is az első egy-két év után ugye egyszerűen fontos lesz az, hogy jól tudjanak építkezni, és fenntarthatóan tudjanak működni, és ez az, ami most jelen pillanatban nem adott. Igen.
Vagy hogy megvehesd a boltban a zsömlét.
Ja, hát persze, szóval ezt úgy értem, igen, hogy így az egzisztenciális, de az szerintem ma már, tehát az ma már szinte illúzió, hogy valaki, tehát független előadó művészként meg is éljen ebből a munkából, és csak is ebből a munkából. Én azt gondolom, hogy az sajnos az nagyon kevesek kiváltsága.
A politikai nyomás mennyire van jelen a trafó életében? Az említett beszélgetésben Szabó György egészen extrém helyzetekről számolt be, többek között arról, hogy ott, persze ez még a rendszerváltás korabeli évek története, hogy megpróbáltak még beszervezni is egy ilyen állambiztonsági szervezetbe, de utána később is folyamatosak voltak a balhék, akár még a Demszki vezette főváros részéről is jött a telefon, hogy te akkor most ne induljál, légy szíves a trafó vezetői pozíciójáért. Mennyire van jelen ez most ebben a pillanatban a trafó működésének az életében, és mire számítasz, mi lesz a jövőben, és hogy lehet erre felkészülni?
Hát jelen pillanatban, tehát ugye én most az elmúlt fél évről tudok aktívan nyilatkozni, mint vezető, és itt, tehát hogy ebben az időszakban nem tapasztaltunk, vagy nem tapasztaltam politikai nyomást, mármint olyan értelemben, hogy mutattunk be akár olyan, tehát egészen progresszív, meg akár még provokatívnak is nevezhető nemzetközi produkciót, én nem gondolom provokatívnak, de nyilván lehet, hogy van, aki ezt a jelzőt használná rá, a The Making of Pinocchio, a Pinocchio átváltozása című munkát, ami ugye a transz emberek jogainak a kérdésével foglalkozott, a tranzíció, a nem megerősítő műtétnek, meg egyáltalán egy ilyen típusú átalakulásnak a folyamatával foglalkozott, és egyébként nagyon jelentős módon, ugye itt a művészek saját történetüket, meg saját kapcsolatukat dolgozták fel. Felmerült bennünk egyébként, hogy ennek lehet, hogy lesz nagyobb visszhangja, meg egyébként meg is találtam egy ilyen, hát inkább szélső jobboldali portálnak mondható fórumon azt, hogy ugye említik az előadást, meg írnak róla, valószínűleg úgy, hogy egyébként nem is látták, vagy csak a trélet látták, nem tudom. Úgyhogy, de például ott nem következett be az, hogy bármilyen, tehát nem volt egy ilyen erőteljesebb nyilvános reakció ezekre, vagy erre az előadásra. Ugye együtt dolgozunk olyan partnerekkel is, mint a Budapest Pride, akiket az elmúlt időben több ízben támadások értek. Ugye fontos partner a Trafónak egyébként hosszú évek óta, Verzió Filmfesztivál, és tehát én azt gondolom, és egyébként persze bármi jöhet, tehát hogy az igaz, hogy tehát az a törvénytervezet, amit elhalasztottak, és amivel valószínűleg rövidesen össze fogunk újra találkozni, ez a törvénytervezet a Trafó szempontjából is sok kérdést vet fel, meg egyébként bármelyik művészeti és kulturális szervezet szempontjából, ugyanis ugye itt a külföldi támogatások azok kiterjednek az olyan legalapvetőbb támogatásokra is, mint az Európai Unió Kreatív Európa programja, ami a Trafó szempontjából is egy nagyon tehát jelentős egyrészt tehát pályázati forrás, és jelen pillanatban is van két futóprojektünk, meg a legutóbbi tehát határidőre is benyújtottunk három pályázatot, tehát hogy nyilván ez, itt felmerül az a kérdés, hogy itt most pontosan mi készül, és ezt hogyan fogják, tehát hogy ezt a törvényt hogyan fogják pontosan alkalmazni, és mit jelent a kulturális terület számára.
De készültök erre valamilyen szinten? Vagy próbáltok?
Hát beszélünk róla, igen, tehát hogy nyilván stábon belül is beszéltünk róla. Ugye tehát hogy egy ilyen helyzetre igazából tehát hogy itt azért a törvénytervezetnek a pontos szövegezésének, meg pontos részleteinek ismerete elengedhetetlen, mert azt is fontos, tehát hogy azt is fontos megállapítani, hogy mennyiben és milyen módon tud például a Trafó működésére is kihatással lenni, és akkor nyilván itt ez számos kérdés felmerül, úgyhogy erről még ilyen módon nem lehet nyilatkozni, mert készülni leginkább ugye arra tudunk, és szerintem ez is ugye egy bevett politikai stratégia az, hogy ne tudj készülni helyzetekre, mert nyilván, hogyha nagyon gyorsan vannak elfogadva törvénytervezetek, nincs előzetes nem csak konzultáció, hanem nyilvánossága sem ezeknek a döntéseknek. Ez egyébként a kulturális politikai, az eddigi változásokra is jellemző volt, hogy ugye ilyen nagyon, tehát kvázi hirtelen egy saláta törvénynek a nem tudom én X részeként így rábukkantál arra, hogy hoppá, hogy itt akkor milyen típusú változások vannak tervben, tehát hogy ez szerintem abszolút, tehát nyilván ez a leg, tehát a legnehezebb helyzetbe úgy tudott hozni a különböző intézményeket, meg szervezeteket, hogyha nem tudnak felkészülni adott helyzetekre.
Annak idején külföldi logika alapján épült föl a Trafó struktúrája, amennyire tudom, tehát főleg holland mintát követtek. Te mennyire tudtad használni azt a sok külföldi tapasztalatot, amit a pályád során megszereztél? Vagy tudod-e használni egyáltalán?
Hát természetesen tudom. Azt, hogy tehát, hogy mármint, hogy a napi munkában abszolút használom, nyilván én is építek azokra a kapcsolathálókra, tehát például akár most a Kreatív Európa projektek, amiket benyújtottunk, azok részben a saját részben pedig a Böröc Judit kapcsolatrendszerén keresztül kerestek meg minket emberek. Nyilván van, akik már korábban is dolgoztak együtt a Trafóval, de most egyébként elsősorban új partneri együttműködések kialakítására is törekedtünk. Ez egy nagy kérdés. Én például, amit nagyon érdekesnek és jónak tartok a Trafó szempontjából, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez a holland, tehát hogy ennek van köze a holland példához, vagy a holland modellhez, az, hogy ugye a Trafó program szervezői, és ugye ezt én is belülről láttam, még amikor első alkalommal dolgoztam a Trafóban, egyszerre végzik tehát a kvázi a program szerkesztői munkát, tehát a művészeti program összeállítását, az úgynevezett, most már egyre inkább hívjuk kurátori vagy programdramaturgi munkának, illetve a produkciós munkát, tehát az egyes produkcióknak a szervezését, lebonyolítását, és például ez egy olyan típusú ilyen kombinált feladatkör, szoktunk is viccelődni a kollégákkal, hogy egyszerre, tehát így az ő feladatkörük az általában mondjuk egy nyugat-európai intézményben minimum kettő, de sokszor három-négy ember feladatkörét foglalja magába, tehát hogy ez nyilván azért jó, mert hogy Egyrészt nagy tudással vértesz fel, és részben gyakorlatorientált, de ugye egyébként meg így a nemzetközi, meg hazai művészeti terület ismeretével is felvértesz. És ez, erre például én nyugat-európai példát nem tudok. Tehát azért mondom, hogy például ezt nem tudom, hogy anno, amikor a trafóban ez így kialakult, ennek, ez minek volt köszönhető. Az is lehet, hogy pusztán annak, hogy annyira kicsi volt a csapat az elején, hogy ugye így kellett így összekombinálni a feladatköröket, de azt gondolom, hogy például ez egy záloga egyébként annak a típusú fenntartható működésnek, hogy így például tehát, hogy ez érdekessé teszi, meg komplexé teszi a munkát. Egyébként pedig ezt szerintem hosszabb távon fogom tudni én is megválaszolni azt a kérdést, hogy a saját tapasztalataimból mit tudok ugye becsatornázni a trafóba, tehát hogy például van egy tapasztalat, amit már most becsatornázok, de ez nem feltétlenül a nemzetközi tapasztalat, hanem az, hogy elindítunk egy performance busz elnevezésű kezdeményezést, amivel pedig ugye kimozdulunk a fővárosból, tehát így egyrészt a trafóból indulva ugye budapesti közönséget is elviszünk Magyarország különböző térségeibe, de ott pedig helyi partnerekkel hozunk létre különböző programokat, akciókat, tehát részben előadásokat, részben inkább ilyen helyspecifikus intervenciókat, és ugye bevonjuk a helyi közösséget, meg közönséget is, tehát hogy ez nyilván kötődik ahhoz, hogy engem nagyon érdekel az, hogy így a vidéki valóságokkal találkozzunk, meg beszéljünk, és akkor ez egy érdekes apropó, de hogy így, tehát hogy igen, ezt majd hosszabb távon meglátjuk, hogy én is még mit tudok behozni, meg azért ugye ez egy elég erőteljesen csapatmunka, tehát így nem csak a programról, hanem az intézményről való gondolkodás is, és ez is olyas valami, amivel azért még biztos, hogy sokat kell foglalkoznom, mert az elmúlt fél év az még, tehát ugye itt azt szerintem fontos elmondani, hogy egy intézménynek, tehát a működésére nincs recept, tehát hogy azért sokszor, hogy nincs, és a receptet most úgy értem, hogy nyilván van egy csomó jó gyakorlat, ezeket lehet különböző módokon használni, de nincs egy tuti recept, amivel biztos, hogy, hanem szerintem pont talán az egyfajta, hát nem tudom, szintén egyfajta kiváltság, ugye, a trafó szempontjából is, illetve én ezt személy szerint is fontosnak tartom, hogy lehessen kísérletezni, és hogy az is beleférjen, hogy valami nem úgy sikerül, hanem, mert hogy ugye ez a művészeti munkának is sajátja, tehát a legjobb művészek se csinálnak mindig kiemelkedő munkákat, mert ez egyrészt lehetetlen, másrészt meg egy nagyon furcsa, káros, teljesítményorientált elvárás, hogy folyamatosan szóval, hogy itt nem ezen van a lényeg, hanem egyébként sokszor olyan folyamatok, amik az elején kudarcosak voltak, évek múltán pörgetnek ki olyan eredményeket, ami elképesztő, de nyilván akkor, amikor éppen a kudarcot éled át, akkor nem lehet tudni, hogy hosszú távon egyébként ez téged fog ilyen-olyan módon építeni.
Ha így össze kellene foglalni mondjuk egy mondatba, milyen célkitűzéseid vagy célkitűzéseitek vannak a trafóval kapcsolatban? Tehát a trafó olyan intézmény legyen a következő, mit tudom én, 3 évben, hogy...
Hát legyen, szerintem legyen bátor, szókimondó, de legyen kísérletező is, az mindenképpen nagyon fontos. És én nagyon szeretném, hogyha a trafó kíváncsivá tenni az embereket, mert mint most nem olyan módon, hogy nem a trafóra kell feltétlenül kíváncsiaknak lenni, hanem azokra, tehát hogy azokra a kérdésekre, témákra, amikkel foglalkozunk. Szóval, hogy tényleg legyen egyfajta ilyen közösségi platform jellege is, ahol fontos párbeszédek tudnak megvalósulni, és ugye ennek a párbeszédnek nyilván nem csak a művészek, hanem a közönség is a része.
Hát szerintem elmondtunk most mindent, amit szerettünk volna, bár még nagyon sokat lehetne beszélni erről. Nagyon szépen köszönöm. Erdődi Katalin volt a vendégünk, ez volt a Selfie. Remélem, Kati még jössz hozzánk, ha majd egy kicsit több idő eltelik, és akkor át tudjuk beszélni, hogy mik a tapasztalatok ennek fényében.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Én is köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer. Nagy András vagyok, viszontlátásra.